Következő műsorunkban a Szent Rita Nagykilenc 12. lelki gyakorlatos beszédét hallhatják, melyet Kránic Mihály atya tartott.
Krisztusban, kedves testvéreim, a Nagy Szent Rita 9-ben most elérkeztünk a 8. parancsolathoz, amely pontosan erről szól, ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy. Ezek az alkalmak nagyon megfelelőek arra, hogy keresztény hitünket elmélyítsük, megerősítsük, és mi magunk is, ahogy Jézus kéri apostolaitól, legyetek tanúim, és itt mondta is, ti tanúi vagytok ezeknek, mindazoknak a kegyelmeknek, amelyeket személyesen is megkaptunk, amiket átéltünk, eseményeket, és visszavezethetünk Isten gondviselésére, hogy valóban úgy szóljunk, úgy beszéljünk a hitünkről, és mindarról, amiről tudunk, hogy az megfeleljen az örök igének, az örök igazságnak, aki magáról is azt mondta, hogy ő az út, az igazság, tehát és az élet. Vagyis mindezek mögött egy személy van, maga Jézus Krisztus, a feltámadott, aki ránk tekint, akinek a közelségét érezzük. Testvéreim, az emberek között a legfontosabb kapcsolat a beszéd. És talán épp ez az, amiben fejlődnünk kellene. Körülöttünk van a növény és az állatvilág. De Isten csak az emberrel folytat párbeszédet. Ezek a beléjük épített ösztön, program szerint élnek, és ezt meg is valósítják. De nekünk van lelkiismeretünk, van értelmünk, ezt tudjuk használni, és ami a legfontosabb, van szabad akaratunk, hiszen az Isten így teremtett bennünket, az ő képére, hasonlatosságára alkotott, de valami ott a kezdetén épp az ember részéről megromlott, és engedett a csábításnak, a sátán kísértésének, és sajnos értelmünk elhomályosult, akaratunk pedig rosszra hajló lett. Hát ebben az állapotban születik minden ember. A keresztség elveszi a áteredő bűn hatását, de valójában ezek a sebek, mert az emberi természetnek vannak sebei, velünk születve, velünk vannak, elkísérnek életünk utolsó pillanatáig, utolsó percéig, úgyhogy, ahogy egy lelki atya mondotta, a bűnök és a kísértések, azok majd halálunk után egy órával fognak megszűnni. Egy kicsit ilyen humorosan mondta ezt, de nagyon nagy igazság van benne, hogy figyelnünk kell folyamatosan a szavainkra, hogy az megfeleljen a Jóisten elvárásának, az igazságnak, amely, ahogy említettem, egy személy, maga Jézus Krisztus. Hát maga az Ószövetség is úgy tanít bennünket a 10 parancsolatban, amit Mózes a Sínai hegyen kapott, hogy ne szólj hamis tanúságot fele barátod ellen. Jézus pedig ezt átalakítva mondja, hallottátok, hogy mi mondatott a régieknek, ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Itt megint a következetesség. A szónak, a kimondott szónak, ami mögött nyilván egy gondolat, egy magatartás húzódik meg, a helyessége. A 8. parancsolat tehát tiltja az igazság elferdítését. És ez az erkölcsi törvény éppen abból a hitvallásból következik, hogy nekünk az Istenről kell tanúskodni, aki maga az igazság, és ezt az igazságot akarja teremtményeiben is. Ha pedig van bennünk valami az Isten hasonlóságból, és pedig ez így van, akkor éppen ez az igazságra való törekvés határozza meg ezt az Isten képiséget. Csak ahogy említettem, a kezdet kezdetén, és ez átszármazik nemzedékről nemzedékre, elkísér bennünket az emberi természetnek a sebzettsége, és ezen a téren is a gyengeség, mert minthogyha elutasítanánk ilyenkor, ha vétünk eme törvény ellen, parancsolat ellen, éppen az erkölcsi rendnek való elkötelezettséget, az igazságban élni. Mit is jelent ez megfelelni Isten elvárásának? Az Ószövetség tanítja, hogy Isten maga az igazság, az ő szava is igazság, imádkozzuk. Nemzedékről nemzedékre tart az igazságod, énekeljük is, sokszor a Zsoltár által. És mivel Isten igazmondó, mondja Pál apostol, ezért nekünk is kötelességünk ebben az igazságban, ebben az igazmondásban élni. Jézus Krisztusban pedig Isten igazsága teljes mértékben megvalósul és megnyilvánul. Hiszen ő maga mondja, a már előbb említett János evangéliumi részben, hogy ő az igazság. Egyetlen egy ember ezt nem tudta még kimondani, de mivel ő az Isten fia, ezért ő abszolút értelemben mondja ezt. Pilátus rá is csodálkozik erre, hogy mi az igazság? Hát ez a mi nagy kérdésünk, de tudunk rá válaszolni, hogy ő az igazság. Krisztus az igazság. És mindaz, aki hisz benne, nem marad a sötétségben. Jézus tanítványa is, hallgatva az ő szavát, ezért figyelmesen kell hallgatnunk a felolvasott szentírási részeket, hogy az ne csak a fülünkbe, hanem a szívünkbe, az értelmünkbe is belemenjen, a vérünké váljék, azt szerint cselekedjünk minden körülmények között. Vagyis, amikor ezt befogadjuk, akkor Jézust követjük, de titokzatos módon, mint az Atya gyermekei, már a Szentlélekből élünk. És milyen szép ez, hogy a teljes Szent Háromság nevére kereszteltek meg bennünket, és abban is tudunk élni. Az ember természete szerint az igazságra törekszik. Mindannyiunknak van egy igazság érzete, és ez nagyon jó, nagyon helyes. Amikor akár egy helyzetre, akár egy személyre vonatkozóan az ember érzi, hogy ez most megfelele akár a humánumnak, vagy megfelele az erkölcsi rendnek, és még tovább megyek, Krisztus szándékának. Testvéreim, ezen a ponton lelkiismeretvizsgálatot kell tartanunk. Ugyanis a nyelvünkkel, Jakab apostolt idézem, amellyel dicsérem az Istent, hogyan mondhatok rosszat az embertársról? A természetben nincs ilyen kettősség. Egy forrásból vagy jó, vagy rossz víz fakad. Hogy lehet az, hogy a nyelvünkkel áldjuk az Istent, és szidjuk a másik embert? Testvéreim, hogyha nem lenne igazság magában az emberben, és ennek a gyökere, ennek a csírája mindenkiben ott van, tehát ha nem lenne, akkor lehetetlen lenne az emberi együttélés. Hiszen hiszünk egymásnak is. Az Istenben hiszünk, de egymásnak is hiszünk. Hát akár csak azon a szinten, hogy a tájékoztatást elfogadjuk, hogy most mit kell tenni, esetleg a közlekedésben, vagy bármilyen a közösségi életben. De hát ott van a család. Az édesanyja is hisz a gyermekének, a gyermek hisz a szüleinek, és a nagyszüleinek is. Tehát így egy nagyobb kör, egy nagyobb közösség képes arra, hogy ezt a parancsot, vagyis az igazmondás parancsolatát megtartsa, és mint egy elvetett magként ki is csíráztassa, vagyis belőlünk, tőlünk, a mi ajkunkról, szavainkról, nyelvünkről, csak is az igazság szavai távozzanak el. Nagyon nagy összpontosítás szükséges ehhez, de hát megkaptunk minden lehetőséget. A természetünk, emberi természet erre képes. Isten nem kér tőlünk olyat, ami teljesíthetetlen. És testvéreim, ezen túlmenően tehát, hogy az ember az igazságra törekszik, az igazságról tanúságot is kell tennünk. És itt kapcsolódunk megint az evangéliumhoz, Jézusnak a kéréséhez. Pál a bírái előtt vallotta meg a Jézus Krisztusba vetett hitét. Isten és az emberek előtt, mondja, meg kell őriznem tisztán a lelki ismeretemet. És a kereszténynek épp ez a kötelessége, hogy részt vegyen az egyház életében, hiszen bennünket Krisztus küld, menjetek és tanítsatok, vagy az igazság alapján, menjetek és kereszteljetek, egyetlen igazság van a Földön, ez pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, csak ő üdvözít minden embert, bárhol legyen, bárhol éljen, bármilyen legyen a bőre színe, bármely valláshoz tartozzék, nincs más név az ég alatt, amelyben üdvözülhetnénk, csak Jézus Krisztusnak a neve. És ezért a tanúságtételünk nem mellékes, még ha senki sem látja. Ezek szellemi valóságok. Ennek a kihatása, a sugárzása átível határokon is. És így egy ember, egy család, egy nép is nagy hatást tud elérni a környezetében. Ma újra meg kell erősítenünk ezt a vonalat, amikor nagyon sok minden szinte gátolja, hogy rálépjünk erre az útra, és meg is maradjunk azon, mert bár sok embert megkeresztelnek, sok gyermeket, de hogy a szülők valóban tudatosan irányítják és vezetik gyermekeiket, hát ez már nem mindig valósul meg a keresztény hit alapján. És nem elég csak felmondani, amit tudunk, hanem ezt élni kell. Az elméletből élet fakadjon. Az igazság elleni bűnökkel, valljuk be őszintén, mi is sokat vétünk. Elhunyt Ferenc pápánk mondotta, hogy épp ezért a Szent Jónás a legszorosabban hozzátartozik a keresztény ember életéhez, mert a bűnöket meg kell vallani, és itt hozzátette, hogy mert még a pápának is vannak bűnei, de még mennyi, így hozzátette. Hát akkor mi egyszerű hívők mit is gondoljunk, tehát nekünk is ebben a felszabadító érzésben kell részesülni, hogy megbocsátják a bűnünket, de kegyelmet is kapunk. És a szentségeknek ez a lényege, hogy egyik kegyelem épül a másikra, vagyis ha tudom, hogy mikor lesz a következő szentgyónásom, a nagy ünnepekre mindenképpen számítsuk ezt be, akkor egy belső építkezés történhet. Akkor ki tudom igazítani azokat az eltéréseket, amelyek, hát most így mondom, de nagyon idézőjelben, hogy óhatatlanul is az emberi természetnek a része, hogy gyöngék vagyunk. Hallottuk az első olvasmányban, Péter mentegeti azokat, akik az Úrunkat Jézus keresztre feszítették. Tudom, testvérek, hogy tudatlanságból tettétek. De hát az Úr Jézus volt az első, aki ott fönn a kereszten, és ezt nagyon fontoljuk meg, hogy szenvedések közepette nem szitta a kivégzőit, hanem azt kérte mennyei atyától, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És nagyon sok bűn mögött ez a fajta tudatlanság van, mert ha tudnánk, nem sértenénk meg a másik embert, nem mondanák valótlant, nem hazudnánk, nem ferdítenénk el az igazságot. Ez tehát egy következetesség, amely az egyházban rendkívül fontos, és így tudjuk elkerülni a gonoszságot, a színlelést, az álnokságot, az irigységet, a rágalmazást. Hát testvéreim, ezen a ponton megint csak idézzük fel Ferenc pápánkat, aki nem győzte majdnem minden beszédében mondani, hogy testvérek, és szinte könyörögve kérte, ne pletykálkodjunk, vagyis ne beszéljünk fölöslegesen, és főleg arról ne beszéljünk, ne minősítsük a másikat, aki nincs jelen. Hát egyrészt nem tud védekezni, a másik pedig nem tudjuk, hogy milyen is ő valójában. Ezt csak Jézus Krisztusról jegyezték fel, hogy ő tudta, hogy mi lakik az emberben, de mi nem tudjuk. A másik ember lelkét, életét csak a Jóisten ismeri. Én apró jelekből tudok következtetni, hogy milyen a másik, leginkább a házasságban férfeleség esetében nyilvánulhat meg ez, vagy szülő és gyermek, unoka és nagymama esetében, nagyszülő esetében, hogy ez az egyértelműség, és ez a belső ismeret megvalósul, vagy nagyon-nagyon ritkán a barátság esetében. Testvéreim, Jézus az utolsó vacsorán így nevezte apostolait. Nem szolgáknak mondalak benneteket, hanem barátaimnak, mert mindent tudtul adtam nektek. Van-e mögött tehát egy belső ismeret? És a barátság mögött ez az ismeret is ott van, hogy tudom, hogy a másikban soha nem fogok csalódni. És ő a javamat akarja, én pedig az ő javát. Tehát ez egy kölcsönösség, nem kiszolgáltatom magam ilyen értelemben. Jézus maga mondta, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak másoknak. És ha mégis megtapasztalunk ilyet, akár más részéről, velünk szemben, irányunkban, alkalmazzuk ezt a jézusi gyógyszert, módszert, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nehéz ez? Hát legalábbis nem könnyű. Mert aki engem megbántott, aki sérteget, aki elárult, annak én még adnék valami feladatot? Péter apostolról beszélek. És Jézus őt bízta meg az egyház vezetésével. Természetesen háromszor kikérte, hogy Péter szeretsz engem, de tudta, hogy gyengeségből tagadta meg. Júdás elárulta. Ő felakasztotta magát, nem tartott bűnbánatot. Neki is megbocsátott volna, és nekünk is megbocsát. A hazugságainkat tegyük le, testvéreim, a Szent Jónásban. Minden bűre van bocsánat, ha bánattal kérjük erre a bocsánatot. És a pap, aki csak közvetítő, hangsúlyozom, Isten és az ember között, ezt az egyház felhatalmazásával megadja. A Isten bocsátja meg a bűnöket, és egyúttal meg is tisztít bennünket. Bizonyára mi is átéltük egy-két szép és jó szentgyónás után, hogy mennyire könnyebbek lettünk lelkileg a személyünkben, és máshogy nézünk a többi emberre is. Elfogadjuk őket, akár még a gyengeségeiket is. Ne pletykálkodjatok, mondja a Szent Atya, de emögött az is ott van, hogy ne ítélkezzetek. De hát ezt maga az Úr Jézus kéri, nehogy titeket is elítéljenek. És itt vissza kell fogni magunkat. Mert nagyon gyakran a másikat megítéljük, megszóljuk, akár magunkban, akár mások előtt. De testvéreim, ez kétélű fegyver. Ez megsérti a másikat, de bennünket is megsért, mert most már láthatjuk, hogy az Ószövetségtől kezdve egészen a mi Urunk Jézus Krisztusig az ember az Istené. És nem lehet csak úgy, na én kicsit vétkezek, meg nem tudom, hát az csúszok visszafelé. Nincs egy helyben topogás. Ha nem az Úr útján járok, aki maga az út, akkor valami ellenkező irányba haladok. Tehát itt kell megint azt a tudatosságot, de folyamatosságot is képviselni, amit az Úr Jézus az ő követőitől elvár. Ezért, éppen ezért ezen a mai estén gondolkodjunk el erről, hogy a szavainknak a minősége keresztény szempontból mennyire éri el azt a szintet, amelyről Jézus azt mondja, legyetek szentek, amint a ti atyátok szent, legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes, és amit még ő maga hozzátesz, legyetek irgalmasok, mert a ti atyátok irgalmas. Testvéreim, hát ilyen nagy feladatot kaptunk az Úr Jézustól. Ő a 10 parancsolatot, ha kérik, volt ilyen írástudó, hogy melyik a fő parancs, fel is mondja, még elfogadja a dicséretet is, és akkor megerősíti ezt a írástudót, hogy nem jársz messze az Isten országától, de tőlünk valami még többet kér. Nem csak úgy, hogy na, pipa, ugye, én rosszat nem mondtam, nem csaltam, nem loptam, nem hazudtam. Hát erre szokták mondani viccesen, hogy akkor állj fel oda az oltár fölé, mert akkor te már szent vagy. Hát a legnagyobb szentek tartották magukat a legnagyobb bűnösöknek. Ez nagyon érdekes. Tehát Lojlai Szent Ignác, Szent Ferenc, tehát a többiek is. És testvéreim, amire még oda kell figyelnünk, hogy ez az igaz mondás, mert erre kell törekednünk, nagyon szorosan kapcsolódik tanúsághoz, de nem csak egyszerűen a tanúsághoz, a vértanúsághoz. És itt hadd említsem meg, kedves testvéreimnek és nővéreimnek, hogy bíboros atyánk egy hónappal ezelőtt bejelentette egy leendő boldog eljárásának a megkezdését az Esztergom Budapesti Főegyház megyében. Talán nem is hallottunk erről a szeméről, Ervin Gáborról van szó, aki egy vértanú pap. Olyannyira igaz volt, tehát túl azon, hogy rendkívül intelligens volt, 6 nyelven beszélt, tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Magyar Pszichológiai Társaságnak, de csak 10 évig volt pap, tehát még a krisztusi kort sem érte meg, 32 évesen a nyilasok a Dunával lőtték, a budai oldalon, édesanyjával, a Batthyány térnél, 1944. december 6-án, rá 2 hétre Salkaházi Sárát és Bernovics Vilmát a pesti oldalon. Tanuknak a serege vesz körül bennünket. És hadd emeljem ki az ő személyét, mert épp most indult el a boldogáváltási eljárása, hogy gondoljunk erre, hogy vannak olyan példaképeink, akik teljességgel megvalósították Krisztus akaratát. És ahogy Pál és a újszövetségi tanúságtétel is mondja, Krisztus Urunk nem volt igenis meg nem is, hanem benne az igen valósult meg. Ez az igen látható Ervin Gábor fiatal pap tanúságtételében, aki mentette zsidó testvéreit, a nyilasok elfogták, édesanyjával imádkoztak, mielőtt őket megkorbácsolták. Nézzék meg a Magyar Katolikus Lexikont, írják be, hogy Ervin Gábor, és a rövid életrajzát ott találják. Tehát most fel kell kutatnunk azokat a tanúságtevőket, akik a mi családunkból, a katolikus anyaszentegyházból példaképek lehetnek. Éppen egy olyan változó világban, ahol erre nem tesznek hangsúlyt, hogy igazmondók legyünk, és mesterkedések vannak, meg trükközések, nem? A ti szavatok legyen igen, igen, vagy nem, nem? Mondja Pál apostol is, és az Úrunk Jézus Krisztus tanítását erősíti meg ezzel. Ervin Gábor fiatal vértanú pap életét szerettem volna a testvérek elé állítani, mint egy példaképül illusztrálására is. Arra, ami ma elhangzott a 8. parancs szellemében, ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. Amen.
Elhangzott műsorunkban a Szent Rita Nagy 9.12. lelki gyakorlatos beszédét hallották, melyet Kránic Mihály atya tartott.